Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked, azért, hogy nem hagytál minket sötétségben, hogy te kijelentetted magad, és szóltál azzal, hogy magadat adod nekünk, hogy téged egyre jobban megismerhetünk, megszabadítasz minket. Akik megismernek téged, akiket te megszabadítasz, valóban szabadok. Ezek vagyunk mi. És kérünk, hogy egy természet feletti áldást adj erre a mai estére. Kenj föl mindannyiunkat, mert ha nem te magyarázod mindezeket, akkor nem érthetjük. Ha nem a te szellemed szól hozzánk, akkor az kevés nekünk. És engem, Uram, kenj föl, hadd legyek hasznos eszköz a kezedben, taníts engem is, és tanítsd a testvéreimet, minden diákot ma este itt. A te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy formálj át minket a te képedre, a mi örömünkre, a te dicsőségedre. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Rendben. Múlt héten miről is beszéltünk? A lélekről kezdtünk el beszélni, és az akaratról beszéltünk viszonylag többet, és aztán belekezdtünk az elmének a tárgyalásába. És az akaratról röviden emlékeztetőként csak annyit, hogy az akarat egyike a kapuőröknek, amely védi a lelkünket, amely a szívnek igazából lehet mondani az ajtaja, és beszéltünk arról, hogy az akaratunk valóban szabad, és ezen a szabadságon keresztül valóban felelősek vagyunk. Mi dönthetjük el, hogy hogyan válaszolunk, hogyan reagálunk egy adott helyzetre. Ez a szabadságunk mindig megvan. Mindig mi döntjük el, hogy hogyan választunk. És emlékeztek, még az első órán beszéltünk róla, hogy egy olyan világban élünk, ahol két királyság van. És ha valaminek, egy döntésnek, egy választási lehetőségnek megnézzük a gyökerét, akkor vagy az egyik királyságban, vagy a másik királyságban fog gyökerezni. Tudjuk azt, hogy az újjászületés pillanatában bizonyos értelemben megkaptuk Krisztus elméjét, gyakorlatilag a Szent Szellem, aki beköltözött a te szellemedbe, a rendelkezésedre áll, és mindig felajánlja a jó választási lehetőséget. Mindig választhatsz jól. Ha az Urat választod, ha benne bízol, ha őt ragadod meg, akkor jól választottál. És ez a szabadságunk, ez mindig megvan, és ezzel a felelősségünk is. Jó, azt mondtuk, hogy az akarat szerepe bizonyos értelemben kettős. Egyfelől, ahogy mondtam, őrködik a lélek további részei felett, másrészt pedig elfogadja és alkalmazza az igazságot. Azt mondtuk, hogy van egy viszonyítási rendszere az akaratunknak. Egy lexikonja, ha lehet így mondani, vagy egy adatbázisa, amivel összeveti a bejövő lehetőségeket, és választ. Úgyhogy igazából az igazság alkalmazása az akaratunk szintjén történik, hisz ott van a referencia, tudom, hogy mi igaz, mi nem, minden, ami bekerült az elmémbe, meg van címkézve. Ezt a szót használtuk? Címke? Mit mondtunk?
Index.
Meg van indexelve, mindegy. És az akarat az, amely alkalmazza, amit az indexelés jelent. Tehát ott jön mondjuk egy nagy lehetőség, tudom én, hazudj, az egyszerűbb lesz. És akkor a hazugságon rajta van a tilos, vagy a nem választom, vagy nem jó megoldás, nem Isten terve, nem Isten rendszeréből való címke, és az akarat végrehajtja. Azt mondja, hogy hát ezt nem választom, pedig jó lenne. ott van a kísértés, egy érzelmi nyomás, egy racionalizálás egyszerűbb lenne. Ott van a kísértés. A lelkemnek mind az öt része nem egy irányba néz. Sőt, még az akaratom is lehet, hogy jobbra néz. De élve a felelősségével nézi a címkét, és azt mondja, bármennyire is szeretném, erre a címkére nemet kell mondanom. És az akaratunk a legkevésbé népszerű fickó a lelkünkben. Tehát ha valakit utálnak a többiek, akkor őt. Ő az, aki mindig elrontja a bulit. Ő az, aki a többiek, hey, buli lesz, tudod, az akarat, mert aztán nem lesz. Pedig jó lenne, de nem lesz buli. És ez az akarat. Úgyhogy, oké. Aztán az agyról beszéltünk, és elkezdtünk a gondolkodás csatornáiról beszélni. És azt mondtuk, hogy a lelkünknek, illetve oké, a szívünknek, az egész rendszernek, jó, van mondjuk így, hogy a szívnek. Oké, ezt megismétlem. Értem én ezt az egészet? Most őszintén. Nem értem. Szerintem, aki azt mondja, hogy érti, az hazudik. De iszonyú bonyolult. Tehát, hogy aki, ez az ígérete Istennek, hogy csalárd a szív kifürkészhetetlen Jeremiás 17-ben. Ugye? Ezt mondja, csalárd a szív, az a rendszer, amivel én működök, az a gépezet, aki valójában én vagyok, amit minden féltve őrzött kincsnél jobban kell óvnom, amit valójában nem is tudok másképp óvni, csak ha odaadom Istennek, olyan bonyolult, hogy ha én azt kiismerem, az lehetetlen. Sziasztok! Igen, én is a városon átjöttem. Mi van a városban? És te merre jöttél? Jó, mindegy. Oké. Jó. Tehát a lényeg az, hogy Istennek kell adnom, mert én nem tudok elbánni vele. De azért néhány dolgot meg tudunk érteni, hogy a felelősségünkkel aztán bánhassunk. És ugye az első dolog, amit mondtunk, hogy az átcsatorna, a logikus gondolkodás, a tudatos része az elmémnek, a bal agyfélteke, ez a befogadó rész, itt jön az input, és én azt gondolom, hogy az akaratot és az értelmet valahova ide kellene helyezni. Tuti, hogy itt vannak a kapuőrök. A B-csatorna az emberi szellem. Ez az a részünk, amelyik a bűnbeeséssel el lett választva Istentől. Ez az a részünk, amelyik, amikor újjászületünk, megelevenedik, azaz kapcsolatba kerül Istennel. Ez az, ahova a Szent Szellem beköltözik, legalábbis funkcionálisan. És ez az a részünk, ahol igazából Isten igazságát befogadjuk, felhalmozzuk. Ez az a viszonyítási rendszerünk, ami az újjászületés pillanatában megvan nekünk az igén és a Szent Szellemen keresztül. Nyilván nincs meg a teljes ige, oké? De itt van a Szent Szellem, bármikor fordulhatunk hozzá, bármikor előhúzhat egy Biblia verset, ez Krisztus elméje bennünk, ha lehet így mondani. És nyilván lehet 1 Korintus 2, 15-16 szerint, ez teljesen biblikus. Bennünk Krisztus elméje van, és ki az, aki minket megítélhetne? Senki, mert ki ismerte meg Istent úgy, hogy írja? Nézzük meg. Ez 1 Korintus 2, 15-16. Jó, és mindjárt megnézzük ezeket közelebbről. A lelki ember, mondjuk úgy, hogy a szellemi ember, azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg, mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktatná, bennünk pedig Krisztus értelme van. Jó, tehát ez arról beszél, hogy a szellemi ember az az ember, aki Isten igéje szerint gondolkozik egy élő kapcsolatban a Szent Szellemmel, egy élő kapcsolatban Istennel. Az az ember, akinek a vonatkoztatási rendszere Isten, és egy... Oké, ez elég, oké. Azt az embert senki nem oktathatja ki. Ugye? Azt az embert senki nem ítélheti meg. Miért? Mert Krisztus elméje van benne. Mert Isten vezeti őt, és ki vagyok én, vagy ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezzek. Ki, ha őt Isten vezeti, akkor, és szellemi, ugye? Tehát nem arról beszélek, hogy valaki fogja a Bibliát, és takarónak használja arra, hogy a saját kis projektjét végigvigye, az egy másik tészta. Ez arról szól, hogy ő tényleg szellemi, tehát tényleg alávetette magát az igazságnak, az igének, tényleg vezeti őt Isten, és Isten csinált valamit. Dicsőség Istennek, ennyit tudunk mondani. Mert bennünk Krisztus értelme van. Krisztus elméje. Jó? És ez ehhez kapcsolódik. A C-csatorna pedig az intuitív részünk. Itt vannak az érzelmek, a lelkiismeret, azt gondolom, hogy az öntudat is itt van. Ez a része a lelkünknek az, amely válogatás nélkül elfogad mindent, amit az átcsatorna továbbad. Tehát az akarat és az értelem megszűri a dolgokat itt, és aztán továbbadja a C-csatornának. És a C-csatorna mindent nyel, mint kacsa a nokedlit. Tehát nincs ott az elraktározódik. Elfogadásra kerül. Azzal az indexel, amit az átcsatorna rátett. Na most ugye az van, hogy amíg nem vagyunk újjászületve, addig a B-csatorna, a szellemünk nem működik. Tehát gyakorlatilag csak annyi van, amennyit a józan eszünkkel fel tudunk mérni a saját vonatkoztatási rendszerünkkel, és ez mind szépen bekerül a C-csatornába, bekerül a lelkünk mély részeibe. Hát én azt gondolom, hogy a tudattalant és a tudatalattit valahova ide kéne rakni. Tehát ez az a nagy bödön, ami csak telik, és amiből aztán az érzelmek, a képek, az elképzelések, a szubjektív valóságunk visszatükröződik. Valahogy így. Jó, lesz erről még egy ábránk, de igen, tehát azt gondolom, hogy a tudat alatti és a tudattalan itt van a C-csatornában. Jó, az egyetlen gondolat, tehát mire jó ez az ábra, ez csak arra jó, hogy az elménknek van három része. Ezzel van a legtöbb gondunk, mert innen jönnek az érzelmek, itt van a lelkiismeretünk, az öntudatunk, innen jön elő minden katyvasz. Ez az, amivel küzdünk reggel, amikor fölébredünk, amikor depressziós vagyok, itt vagyok depressziós, amikor rémálmaim vannak, innen jönnek a rémálmaim, amikor egy nosztalgikus érzés elfog, két vára fektet, és egész nap ugrál a melkasomon, az innen jön. És ide viszont bármit be lehet rakni zökkenőmentesen. Oké, tehát ez a részünk a leghiszékenyebb, a legelfogadóbb része a lelkünknek. Arra van kitalálva. Úgyhogy az az ember, aki nem él a felelősségével, hogy az akaratával és az értelmével megszűri az információt, ami bejut ide, az bajban van. Most amíg nem voltunk újjászületve, hát mondjuk azt, hogy a szűrésünk hiányos volt, mert ad egy hamis világkép alapján szűrtünk, ugye? Én az ember vagyok minden dolgok mértéke, én az ember egy gép vagyok, egy állat vagyok, az életem 80 évig tart, próbáljuk a legtöbbet kiszedni belőle, ez szerint, a világkép szerint rangsoroltam és címkéztem mindent. Szerinted, hogyha nagyon felelős voltál, akkor is jól csináltad? Tehát nem, a világi emberként, ha nagyon felelős vagy, akkor is egy hamis világkép alapján hamisan címkézel, és egy nagy trutyi kerül oda. Hadd legyek egy kicsit őszinte. Azt gondolom, hogy az a világi ember, aki felelős, az megtér. Mert az a világi ember, aki nem tér meg, az egy ponton el kell, hogy kezdjen hazudni önmagának, és a felelősségét el kell, hogy nyomja. Amikor az ember racionálisan szembenéz a valósággal, annak a hihetetlen nagyságával és kegyetlenségével, valójában nem marad más, mint a kétségbeesés. Oké? Ahhoz, hogy világi emberként ne legyek kétségbeesve, hazudnom kell önmagamnak. A valóságnak egy részét tagadnom kell, mint például a halált, mint például az általam befolyásolhatatlan tényezők ezreit, amelyek a mindennapjaimat meghatározzák, a jelenemet épp úgy, mint a jövőmet. Ezeket tagadnom kell. Tagadnom kell a bennem lévő gonoszságot, ami nem tudok változtatni. Tagadnom kell az önzésemet, tagadnom kell a másik ember önzését, amivel oda jutok, hogy szeretet nincs. Amire pedig olyan nagy szükségem van, sem én nem fogok soha szeretni, sem engem soha nem fognak szeretni. Amikor egy világi ember igazán szembenéz a tényekkel, kétségbe kell, hogy essen. És a depresszió, a félelem, a kétségbeesés, amivel sokan élik az életüket, az nagyon is jogos. Oké? Az jogos. Ezt értitek? Úgyhogy az Isten nézőpontját hiányoló szerkezet, gondolatrendszer, ami ott van a C-csatornában, és tehát hogyha ez a szerkezet vetíti a képeit, akkor ezek alapján, a képek alapján aggodalomban, frusztrációban és depresszióban kell élnünk. Tehát csak idő kérdése, hogy ezek az érzelmek és ez az állapot, ez valósággá váljon az életünkben. És teljesen jogos is. Jogos is. Oké. Mielőtt tovább megyünk, hadd hozzak be egy képet. Pastor Briannak az üzenetét hallgattam most már másodszor. Azt hiszem, egy 95-ös üzenet a lelkünk vetítő terméről. Hadd mondjam el így nagy vonalakban, abszolút erről szól, csak egy másik megközelítésből. Ugye, ha egy szülő venné a gyerekeit, Pastor Brian erről ezt a képet használta, és azt mondaná a kisfiának, vagy kislányának 3-4 évesen, hogy szeretném, hogyha ezt a brutális horrorfilmet néznéd reggeltől estig, és hozzá ezt a heavy metal, vagy döngölős rap, vagy mit tudom én, milyen zenét hallgatnád, akkor ezt valószínűleg, ha ő szereti, tehát hogyha szereti a gyerekét, és szeretné, ha a gyereke kiegyensúlyozott, és egészséges, akkor nem adná neki oda ezeket, ugye? Tehát sem a zenét, sem a filmeket. Miért? Mert az történik, hogy amikor egy gyerek megnéz egy ilyen filmet, és hallgat egy ilyen zenét, akkor ez bejut az ő lelkébe, és a lelkében létrehoz képeket, amely képeket az elme, a lélek, ne hívjuk elmének, mert ugye most itt megkülönböztettük, mondjuk azt, hogy a lélek a belső valóságában, mint egy mozivetítőben, mint egy színházteremben levetít, és ő azt nagyon könnyen valóságként tudja elfogadni. Sőt, valójában azt kell mondanunk, hogy a lelkünk úgy működik, hogy egy úgynevezett szubjektív valóságot hoz létre, ami nem más, mint a lelkünk által vetített kép arról, hogy mi milyennek hisszük a valóságot. Az objektív valóság az, amilyen az ténylegesen. Ugye a kettő között nagy különbség lehet. De mi felfogni mindig csak a szubjektívet fogjuk fel. Igaz? Hisz Az elménk így működik, a lelkünk így működik. Oké, most én itt biztonságban vagyok, vagy nem? És amit teszek, az az, hogy nyilván a pillanatnyi információkat feldolgozom, azok feldolgozásra kerülnek és visszavetítenek egy képet nekem arról, hogy biztonságban vagyok. De ugyanakkor előveszem az emlékeimet, előveszem a tapasztalataimat, előveszem a fóbiáimat, előveszek mindent, az összes elraktározott képet, és azt is hozzáteszem ehhez. És akkor azt mondom, hogy már nem vagyok biztonságban, mert éppen 20 ember előtt beszélek, akik biztos mind azt gondolják rólam, hogy milyen bénán csinálom. Oké? És számomra ez a valóság. Ezt élem meg valóságként. Az a film, amit a lelkem vetít nekem, az az én valóságom. És reagálni, viszonyulni csak ehhez tudok. Ezt értitek? Az objektív valóság az, hogy mind szerettek, és élvezitek az órát, és dicséritek Istent, mert tanulhatunk valami jót, de én ezt nem élem meg. Számomra ez nem létezik. Számomra az a szubjektív világ létezik, amit a lelkem a nagy vetítővászonra kivetít, és én ehhez viszonyulok. És itt ülök szeretve, és félek. Nem is ülök, állok. Ezt értitek? Úgyhogy. Pastor Brian ezt a vetítőt szerkezetnek hívta. Szerkezet. Egy szerkezet, ami felépült elemről elemre. Az elmúlt évek, évtizedek, az egész életünk minden tapasztalata, élménye, emléke hozzátett ehhez, és épített rajta. Ez a vetítő hozta létre a valóságunkat. Ez a szerkezet hozza létre a valóságunkat. Na most, kettőt vissza. Amiről beszéltem, az az, hogy egy csomó tévesen feldolgozott információ, egy csomó jól feldolgozott hazugság, egy csomó hamis világképpel indexelt információ építette fel a mi szerkezetünket, ami most vetíti a képeket. Istentelenül. Egy istentelen szerkezet, egy a valóságtól, így kell inkább mondanom, elrugaszkodott szerkezet diktálja nekem napról napra, hogy ki vagyok én, miről szól az élet, milyen a valóság. Van egy világképem, egy szubjektív valóságom, aminek semmi köze az igazi valósághoz. Akkor sincs köze hozzá, hogyha világi szemszögből nézzük. Tehát egy világi ember a saját istentelen világképében is egy torz világképpel él. Tehát mondjuk azt, hogy persze az ő világképében nincs Isten, de ő 80 évet fog élni egészségesen, 60 évesen meg fog írni egy bestseller regényt, és világhírű lesz. De az ő vetítőjében már 30 évesen azt az üzenetet kapta, hogy egy lúzer vagy, az is maradsz, és valószínűleg gyomorrákban fogsz meghalni 42 évesen. És ezért annak ellenére, hogy ő egy sikeres életet élt le, a belső szubjektív világa félelemben tartotta egész életében. Ezt értitek? Tehát ez nem csak azért nem működik jól, mert nélkülözi Istent, hanem az ember végessége, a torz lelkünk, a régi bűnös természetünk miatt egyszerűen egy rémálom. Oké? A legtöbb ember legnagyobb problémája nem a környezete, hanem az, ami belül van. Jó. Amikor megtér valaki, akkor a B-csatorna elkezd működni. Isten szelleme elkezdi szűrni az információt. Ha hagyom. Oké, tehát fogom, és mostantól úgy fogadok be mindent, hogy mindent összevetek két dologgal, az igével és a Szent Szellemmel. Oké, amikor azt mondom, hogy igen, akkor azt mondom, hogy az a vonatkoztatási rendszer, amit az eddigi Biblia tanulmányaim jelentettek. A kategorikus tan. Lehet, hogy nem ismerem az egész Bibliát. Nem tudom az összes verset. De ismerek néhány verset, amik megalapoznak egy tant bennem. Isten szeret, és nem gyűlöl. Úgyhogy minden olyan üzenetet, amiben Isten szeretete csonkítva van, vagy gyűlöletté van torzítva, hogyan tudok indexelni? Hazugságként miért? Mert föl van állítva egy rendszer a lelkemben, amely nem engedi, hogy igaznak fogadjak el egy ilyen hazugságot. Habár nem ismerem az egész Bibliát. Igaz? Ismerem? Nem ismerem. De ismerek eleget belőle ahhoz, hogy egy működő rendszer, egy új gépezet jöjjön létre. A második, hogy ezt nem egyedül teszem. Ugye ezt jelenti a Szent Szellem. Tehát nem az van, hogy Sanyinak az értelme gazdagodott az igével, és persze igen, itt van az ige, de nem én egyedül próbálok rájönni arra, hogy ez hogy van, hanem mindenképpen igénybe veszem Istent. És gyakorlatilag ő hatni fog az akaratomra, az értelmemre, és hatni fog az érzelmeimre, öntudatomra, lelkiismeretemre, a tudatalattimra is. És ezen a szűrésen is, ebben a szűrésben is részt vesz. Tehát gyakorlatilag, amikor szellemben vagyok, amikor az ige és a Szent Szellem segítségével élem az életemet, akkor tiszta információ íródik a C-csatornába. Pozitív információ, igazság, ami szép lassan megtisztítja ezt a területet. Kiszorítja a hazugságot, begyógyítja a sebeket, és létrehoz egy új szerkezetet, ami Isten igéje szerint és az Istennel való közösségem szerint egy új filmet kezd el vetíteni. Oké, én Isten örököse vagyok. A nevem fel van írva a mennybe. Tudod, ott megy a vetítés. Örökké élek. Ha most esetleg tényleg bajban is lennék, örök életem van. A nevem fel van írva az életkönyvébe. Örök életem van. Ha most mindent el is szúrtam, valószínűleg nem, de ha még ennyire rossz lenne, akkor is örök életem van. És a reménytelenségnek már, a reménytelenség már megy el. És akkor eszembe jut, hogy Isten velem van. Soha nem hagy el, nem, el sem távozik tőlem. És látom magam, amint tudod, lehet, hogy ott vagyok nyomorultul, kicsin, amilyennek látom magam, amilyennek a vetítő azért még mutatja, ahogy ott tudod, vánszorgok a városban egyedül. És egyszer csak látom, hogy ott van mögöttem Krisztus. És jön velem. És egyszer csak látom az ő elméjét, hogy milyen terve van számomra, és látom a hatalmát, ahogy végigviszi ezt az életemben, és egy új képpel élek. A szubjektív valóságom megváltozott. Elkezdett igazodni az objektívhez, mert az objektív valóságnak, az igazi valóságnak az egyik legfontosabb, sőt a végső tényezője az, hogy van Isten, ő az életét adta érted, veled van, Róma 8:28 szerint mindent a javadra formál. Téged a maga képére alakít, a jó munkát, amit elkezdett benned, Filippi 1:6, ott van, azt hiszem, el is végzi. A jó munkát, amit elkezdett benned, elvégzi. Ha te keresed először az ő országát és igazságát, Máté 6:33, minden egyéb ráadásban megadatik. Ez a valóság. Nem egy lúzer vagy, hanem Róma 8 szerint több vagy, mint hódító. Sikerre vagy ítélve. Semmi egyebet nem kell tenned, mint megmaradnod Krisztusban. Hogyan? Úgy, hogy megmaradsz a szeretetében. Hogyan? Úgy, hogy emlékszel a szeretetének a szavaira János 15 szerint. A Bibliával átitatom a lelkemet, és nem engedem el az én atyám kezét. Ő rá nézek, ővele gondolkozom, őt teszem a vonatkoztatási rendszerem központjává, és minden a helyére kerül az én szívemben. Minden a helyére. És egy új vetítés indul. És tudom, hogy az átmeneti idő az nehéz. Mert addig, amíg még a C-csatornában nem sok van az új információból, addig miközben az akaratom és az értelmem, amelyik tudja, hogy van Isten, amelyik látta a bizonyítékokat, amelyik emlékszik rá, hogy milyen nagyszerű volt, amikor egyszer imádkoztam, és az Úr megérintett, emlékszik rá, az Urat választja, de az összes többi az még mindig a régit nyomja. Hey, egy marha vagy, tudod, egy lúzer vagy, megint belekeveredtél valami hülyeségbe, erre is rá fog menni 3 éved, aztán otthagyod. Miért nem hagyod rögtön most ott, tudod, és iszonyatos, tudod, és iszonyatos kavalkád van a lelkedben. Miközben már a jó úton vagy. A vetítő még mindig a régi ronda rossz képet nyomja. És ki kell bírnod addig, amíg ez a vihar lecsendesül. Rendben. Az intuíció, ez az, ami a C-csatornában van. Valami azonnali vagy információ nélküli megértésnek a képessége. Tehát az azonnali megértésnek az átcsatorna használata nélküli instant ismeretnek a képessége. Ez a C-csatorna, erre jó, ezért fogad el mindent feltétel nélkül. Ugye az átcsatorna átgondol valamit, lát valami rémisztőt, azt mondja, hú, ez valószínűleg igaz. Ha a tőzsdén mennek lefelé, akkor valószínűleg ki fognak rúgni, valószínűleg kirúgnak. És hogy megy be az üzenet a C-csatornába? Ki vagy rúgva? Kész. Én valóságként, teljes valóságként, csúgy bement. Ugyanígy tud a C-csatorna üzenetet elfogadni Istentől. Ugye, amikor imádkozol, amikor keresed Isten jelenlétét, és Isten kijelenti magát neked itt bent a szívedben, akkor egy instant ismereted van róla. Meg tudod tapasztalni Isten jelenlétét. Fogok erről mindjárt beszélni. Ez az, ami a folyamatot meg tudja gyorsítani. Mi volt az első óránkon a kulcsvers? Ki az, aki emlékszik? Az első órán a fél napot erre szántuk. Az első zsoltár, miről szól az első zsoltár? Aki az Úr törvényén elmélkedik éjjel és nappal. Boldog az az ember, aki az Úr törvényében gyönyörködik. Miért? Mert ő az az ember, aki Istent keresi. Ő az az ember, aki oda megy Isten jelenlétében azokkal a szavakkal, amiket Isten mondott, és várja a vetítést. És azt mondja, Uram, az én lelkemben annyi trutyi van, hogyha ezt nekem egyedül kell innen kipakolni, az 100 évig fog tartani, és lehet, hogy nem bírom ki. Segíts! Vetíts! Szólj! Te, ha te szólsz, akkor az én lelkemben megváltozik valami. Ha te mutatsz egy képet, az a kép kisöpri a 100-szorosát, 200-szorosát annak, amennyi az a kép. Ugye? Isten megmutatja, hogy kicsoda ő, egy pillanatra látom, és a lelkemben megtisztul valami. Egy pillanatra megmutatja, hogy ki vagyok én, az ő fia, örök életem van, és valami megváltozik oda bent. A gyógyulás sokszor a gyorsabb, ha keresem Isten jelenlétét, ha elmélkedem azon, amit ő mondott, hogyha hagyom, hogy ő instant üzenetet adjon nekem. Ugye? Mert amikor bibliai iskolába járok, és itt ülök, és jegyzetelek, akkor az átcsatorna dolgozik. És nagyon jó, mert jó, igaz információt kapsz. A szellem megelevenedik, az igét elfogadod, vele összhangban beírod ezeket az információkat. Ez a szellemen való tanulásnak a folyamata csodás. De mennyivel több ennél az, hogyha utána fogod, odaviszed ezt Istenhez, és hagyod, hogy ő mutassa meg neked. Nem csak az elméd veszi az adást, tudod, és rakja el a lelkedben, hanem Isten szélesvásznú, itt szoktam mondani, sztereó, szörrend, 5.1-es hanghatással, tudod, háromdimenziós vetítés, amit valóságként élsz meg. Fogok erről is még beszélni. Jó. Nem. Most fogok róla beszélni, mert elfelejtem. Oké. Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket. És azt mondta, hogy ha nem lesztek olyanok, mint egy közülük, bizony be nem mentek a mennyek országába. Milyen a gyerek? Mert olyannak kell lennünk, ha minden igaz, ugye? Olyannak kell lennünk, mint a gyerekek. És a gyerek nyilván az egyik tulajdonsága az, hogy nagyon tud bízni. Kritika nélkül tud bízni. Az ő apja bízik az apjában, a kisgyerek, ugye? Nem az a bizalmatlan fajta, ugye? A másik, hogy egyszerű, nem bonyolítja túl a dolgokat. De a harmadik, amit egy gyerek nagyon jól csinál, az elképzel. A gyereknek a vetítővászna az ezerrel megy. Tudod, állandóan vetítés van. Bármit mondasz neki, tudod, beleültetem a kislányomat a ruhás kosárba, és neki az egy Porsche-vé válik, és, vagy repülővé, és amikor tolom a parkettán, vagy mi az ilyen kövön, akkor ő repül, és valószínűleg még nem, de amikor már, tudod, lesz 3-4 éves, akkor az ő elméje egy olyan valóságot rajzol köré, amilyet csak akar. Űrhajós lesz, pilóta, ő lesz a legszebb az egész világon, hamupipőke lesz, és elképzeli, hogy ő egyszer csak madár, és repül, és mindez valóság ott bent, könnyen a számára. És aztán persze abba hagyja az álmodozást, és de azt hiszem, hogy Isten szeretné, hogyha használnák a lelkünket arra, hogy elképzeljük azt a valóságot, amit tanít nekünk, amit ő igazolt a Bibliában, amit világosan bizonyított a tanban, hogy az ne csak egy elvi ismeret legyen valahol a lelkünkben, hanem valóság. És a mód, ahogyan ezt meg tudjuk csinálni, az, hogy elképzeljük. Az emberi szívben mélyen megélt élmény valóságértékű. Az Istennel való elmélkedés, az imában, az isteni vetítővásznon látott dolgok, a szívben mélyen megélt élmény valóságértékű. Hadd mondjak egy példát. Elvégeztek egy kísérletet, ezt is Pastor Brian mesélte, hogy három csoport osztottak egy fiatal, tehát tizenéveseket három csoportra osztottak, és kosárra kellett dobniuk. Szabad, hogy hívják? Szabad dobás? Büntető dobás? Büntető? Úgy hívják? Büntető dobás. Büntetőt kellett dobniuk. És az első csoport az 24 napon keresztül gyakorolt. Minden nap X időt kim volt a kosárlabda pályán, és dobott. A második csoport egy napig dobott, és aztán 22 napig nem csinált semmit, és a 24. napon megint dobott. A harmadik csoport az első napon dobott, és a második napon pedig megtanították neki, hogy a maradék 22 napon hogyan kell elképzelniük, hogy kosárra dobnak. Oké, tehát egy fickó rendesen letanította, hogy ezt hogy kell jól csinálni, értették a kosáradobás elméletét, és tudták, hogy ha a képzeletében a dobás túl rövid volt, akkor egy kicsit nagyobb lendületet kellett adni a labdának, ezt el kellett képzelni, hogy csinálják, ha túl hosszú dobtak, akkor kicsit. És mit gondoltok, hogy mi lett az eredménye? Az első csoport, aki 24 napon keresztül gyakorolt, 24%-ot fejlődött az első napi eredményéhez képest. A második csoport, aki ugye csak egyszer dobott, és nem is képzelt el semmit nem fejlődött. A harmadik csoport, akik egyszer dobtak, elképzelték 22 napon keresztül, és az utolsó nap megint dobtak, utolsó nap 23% fejlődéssel zárták a napot. Oké? 23, majdnem ugyanannyit fejlődtek, gyakorlatilag ugyanannyit fejlődtek, azok, akik egy képzeletbeli világban gyakoroltak. Oké? Ennyit fejlődtek a valóságban is. Az ember így van megcsinálva. Az, amit elképzel mélyen a szívben, az valóságértékű. Éppen ezért gyógyszereknél is csinálják orvosok, hogy elmondják a betegnek, hogy a gyógyszer hogy fog működni. És elmondják neki, hogy képzelje el, amint ezt a munkát elvégzi. És segít, és nagyobb hatékonysággal jobban gyógyulnak azok, akik az elméjükkel is alátámasztják a folyamatot. Ezt csinálják a tanácsadásban is. És ez most már ránk is vonatkozik. A keresztény tanácsadás, vagy az elmélkedés, az Istennel töltött időm, egy olyan lehetőség, ahol belemehetek olyan helyzetekbe, amikben a valóságban nem, még nem mentem bele, vagy nem mernék belemenni, vagy félek belemenni. És ott átélhetem azt az élményt, amitől mondjuk azt, hogy félek, és az elmémben, ahogy átélem azt az élményt, elfogadhatom Isten megoldását is. Az elmémben, a lelkemben, ahogyan az imámban átélem, átélhetem azt is, ahogy Isten kegyelme elég ahhoz, Isten vigasztalása elég ahhoz, hogy minden nehézséget elhordozzak 2 Korintus 1 szerint. Félek a haláltól. Ki az, aki? Oké, ne tedd fel a kezedet. De lehet, hogy félek a haláltól. És megértem. Megértem. De vajon Istennek van-e válasza a halálra? Vajon tényleg rettenetes dolog-e Istennel újjászületett emberként a halál? Én mondjam meg. Menj oda Istenhez, és éld át vele. Menj oda Istenhez egy imában, elmélkedve, és képzeld el, hogy halálos beteg vagy, és nincs már csak 1 hónapod, aztán eltelt 2 hét, és már csak 2 heted van. És ott éld át a válságot az imádban, amint elveszíted azt a biztonságot, amire eddig alapoztál, amit széthullik minden abból, amit eddig életnek hívtál. És ebben a válságban, amit csak az imádban történik meg, éld át, ahogy Isten valós, nem helyettesítő, hanem valós megoldássá, forrássá válik mind arra, amit halálos betegen elveszítesz. És átélheted, amint a szabad esésben Isten alá teszi a kezét, és valóban megtart. Ezt érted? Tehát nem jó keresztényként nem félek a haláltól, hanem őszintén felvállalva minden félelmemet, minden bizonytalanságomat átélhetem, ahogy Isten valóságosan elégséges az én problémámra. Ezt értitek? Hol történik ez? A szívedben. Hol történik ez az imádban? Hol történik ez az Istennel való elmélkedésben? És a lelked hogy válaszol erre? Úgy, mintha átélted volna valóságosan. A programozás ezerrel megtörténik. A félelmet okozó gondolatok és emlékek, a bizonytalanságot okozó szerkezet átíródik viszonylag rövid idő alatt egy olyanra, amelyik bátorságot, bizalmat és erőt tükröz. A belső vetítődet újra kell építened Isten jelenlétével és az ő igéjével. Érthető ez? Hasznos ez? Van ennek értelme? Miért teheted meg ezt bátran? Jó, a világi ember gyanakvó, kötekedő kérdését teszem föl. Tehát akkor ez nem csak ugyan agymosás, mint bármi más, tudod? A pozitív gondolkodásnak egy formája. Nem? Hát nem. Nem, 2 okból nem. Az egyik az az, hogy az az információ, amivel újra programozod a lelkedet, az igaz. Honnan tudod? Iratkozz be apologetikára. Jó? Tehát ez igaz. A második, úgyhogy tudhatod, hogy igaz, mint ahogy az összes többivel kapcsolatban sohasem lehetsz biztos benne, ha csak nem ezen az alapon. A második, hogy itt nem te gondolkozol pozitívan, hanem Isten személyes jelenléte építi újjá a gondolkodásmódodat. Ugye? Tehát ez nem egy lelki trükk, ha bármit mondtunk, mert szabadok vagyunk a lelkünknek, az akaratunknak, értelmünknek részt kell vennie ebben a folyamatban. Ugye, az igenlésem mindig ott kell, hogy legyen. Én munkatársa vagyok Istennek, de valójában Isten csinálja az átalakítást. Egy természet feletti dolog történik velünk. Jó ez így? Mikor van a szünet? Az odébb van még. Elolvastátok Efézus 4:17-24-ig és Kolossé 3:5-17-ig? Elolvastátok? Miről szólnak ezek a versek? Vagy 25 verset írtam ki még. De miért ne? Hogy? Akkor olvassuk együtt. Efézus 4:17. És ez a B csatornáról szól, jó? Tehát a B csatornáról beszélünk most, az emberi szellemről. És amúgy is erről akartam többet beszélni, úgyhogy beszéljünk erről. Kolossé 3:5-17-ig. Tehát Efézus 4:17. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Stop. Mit mond Isten a pogányokról, az istentelen emberről? Hogy a gondolkodásuk hiába való. Egy hamis rendszerük van. Egy olyan gondolkodásmódjuk van, ami hiába való. A valóságtól elrugaszkodott, és ezért használhatatlan. Figyelj, megtértél, de a te felelősséged, hogy nem gondolkozol tovább úgy, mint ahogy eddig. Ha nem tudod, hogy kell újonnan gondolkozni, azt már tudod, hogy úgy semmiképpen, ahogy eddig. Hát én, oké, de ez fontos. Én emlékszem, amikor megtértem, és az egyik főüzenet, az egyik első ilyen új szabály, amit a lelkem megtanult, hogy én tévedek, és Istennek igaza van. A belső kommunikációm így zajlott, mindennek vége, süllyedsz, baj van, és valaki ott hátul, tudod, aki kicsit megőrizte a józan eszét, ennyit mondott, hogy te, neked fogalmad nincs, Istennek van fogalma róla, te tévedsz, mindegy, hogy mit mondasz, és nem is tudom, mit kéne helyet mondanod, de nincs igazad. Ez volt az első ilyen új szabály. Nem tudtam, hogy mi az igazság, de azt tudtam, hogy az, amit én érzek, gondolok, ami most visz, annyira visz, az biztos nem igaz. Jó ez? Ez már segít. Ezt mondja ez a vers. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak a tévelygésükben, és megkeményedett a szívük. Oké, miről szól ez? Arról szól, hogy egy ponton megtörténhet, hogy én elfogadom végső és abszolút igazságnak azt, ami a C csatornában van, és azt, ahogy az A csatornán működik, és ez a rendszer megkeményszik, megszilárdul, és nem engedem már, hogy azon bárki és bármi változtasson. Megkeményedik a szívem. Oké? Az öreg lónak nehéz már új trükköt tanítani. Sokan a lelkükben fiatalon öreg lovakká válnak. A büszkeség, a makacság, egy borzasztó csapda. Tudod, mint amikor valaki szépen befalaszta az ablakot, belülről, befalaszta a másik ablakot is belülről, befalaszta a teraszt is belülről, és már rakja szépen a téglákat az ajtóba is belülről. És mész el a ház előtt, integetsz, ő még kint a lyukon is berakja az utolsó téglát is. Ennyi. Adieu. Oké? Sötétség borul az ember szívére. És ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemedtek nyerességvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Tehát Pál a valóságról beszél. Azt mondja, ti nem így tanultátok a Jézust, ha úgy tanultátok, ahogy az tényleg volt. Ő valóságról beszél. Oké, a valóság az az, hogy Krisztus meghalt minden bűnünkért, és aki hisz, ő benne örök élete van, hogy megvan az ő elméje nekünk, hogy a Szent Szellem végez bennünk egy munkát, hogy nem vagyunk többé a törvény uralma alatt, hanem kegyelem alatt vagyunk, és az igazság, Isten igazsága kegyelemmel tényleg meg tud szabadítani. És ezt mondja, vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Hát azt mondja, hogy van egy régi szerkezet, amelyik be van csapva, meg van romolva, amelyik istentelen, amiben vannak gonosz kívánságok, istent nélkülöző hajtóerők. Vessétek ezt le, mint egy kabátot. Fogom magam és leveszem. Mi kell ahhoz, hogy levegyél egy kabátot? Egy döntés kell, így van? Ez egy valójában csak egy döntés kell. Azaz, amikor én szembesülök a belső szubjektív világommal, akkor döntök, hogy a két hang közül melyikre hallgatok. Én döntök. És ugye valószínűleg úgy ébredek reggel, hogy a régi jó kis kabátom van rajtam, az óember. És le kell vetköznöm. Oké? A sikításról azt kell mondanom, hogy nem igaz, az önzésre azt kell mondanom, hogy ez nem én vagyok, és ugye a légüres térbe lépni nagyon nehéz. Ugye azt mondani, hogy nem gondolok a citromra, az nagyon nehéz. Tudod, nem gondolok a bűnre, én nem gondolok a bűnre, én nem fogok rágyújtani, hol a cigi, Tehát, hogy nem, tehát, hogy ehelyett, és itt mondja a következő versben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. És ugye mondtuk azt a B-csatornáról, hogy ez nem fogad el mást, csak azt, ami összhangban van az igével. Ez tökéletes, szentségben teremtetett. Mit csinálok? Felöltözöm ezt. Azt mondom, hogy őt nem választom, de őt pedig választom, és nincs légüres tér. Ugye az van, hogy rajtam van a szkafander, és a héliumról, vagy nem tudom mi az, amit lehet lélegezni, de... Mit lehet? Mindegy. Tehát a büdös levegőről lehúzom, és rádugom a tiszta levegőre. Tudod, a szénmonoxid tartalmúról lehúzom, és rádugom. És az átmeneti állapot az nagyon rossz. Tehát amíg egyiken se vagyok rajta. Az a félelmetes. Ezért beszél levetkőzésről és fölöltözésről. Fordulj el innen, de fordulj oda. Ugye nagyon sokan csak annyit mondanak, hogy oké, én jó keresztény leszek, én elfordulok a bűntől, én elfordulok a testtől. Jó, de meddig bírod levegő nélkül? A dolog csak úgy működik, hogyha innen elfordulsz, és oda-oda fordulsz, szükséged van szeretetre, biztonságra, fontosságra, szépségre. Nem azt mondja Isten, hogy élj bizonytalanságban, hanem azt mondja, hogy ne bízz olyanban, amiben igazából nem bízhatsz. Ugye azért van pánikban a lelked, mert önmagadban bíztál, és a pénzedben, és a férjedben, meg a feleségedben. És amikor az elméd egy pillanatra kiózanodott, nyilván láttad, hogy nem bízhatsz ezekben, úgyhogy kétségbe esett. Úgyhogy, ha meg akarsz szabadulni a kétségbeeséstől, akkor vagy tagadod a realitást, amit a világ próbál csinálni, vagy azt mondod, hogy nem bízom többet abban, amiben nem is lehet bízni, hanem Istenben fogom bízni, és nem a lét bizonytalanságba lépek ki azzal, hogy nem bízom többé a pénzemben, hanem az Istenbe vetett bizalomba lépek bele. És persze a baj az, hogy az Istenbe vetett bizalom egy távoli, elvont elmélet csupán, mert sose gondolkoztál még rajta. És Isten sose vetített le neked, hogy mi lenne, ha halálos beteg lennél, és két heted lenne hátra. Mi lenne, ha az adóhivatal elvinné a házadat? Mi lenne akkor, hogyha 3 hónapig nem tudnál fizetni a számláidat? Mert ez egy olyan rettenetes gondolat, amivel soha nem mertél szembenézni. Mert ez a biztonságod elveszítését jelenti. És pont ez az a válság, amin át kéne menned az Istennel való elmélkedés, a csendes idők, az imák perceiben. Igen, amikor elmélkedem Istennel, átélem, milyen az, amikor üres a zsebem 3 hónapig. És igen, átélem, milyen Isten vigasztalása ebben a körülményben. És az, amit ott átélek, az az üres elméletet, amit a tan eddig jelentett, tartalommal tölti meg. És választani nem olyan, hogy a régi valós helyet választok egy, tudod, egy szinte semmit, mert az nagyon nehéz. Hanem a régi valós, a régi család, a régi de utálom már helyett választok egy nagyon valós újat. Értitek? Megvan ez? Ez ide van írva. Öltsétek fel az új embert, aki valós igazságban és szentségben teremtetett. Jó, Kolossé 3:5. Hol, melyiket, melyiket? Jaj, ügyes vagy, azt én átugrottam. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Na, hát ez volt az, amiről rizsáztam közben. Ide, az is ide van írva, jól van. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Erről beszélünk. Oké. Kolossi 3:5. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. Oké, mit öljetek meg a tagjaitokban, ami erre a földre irányul? Úgyhogy nincs szex, nincs ház, nincs semmi, semmi nincs. Ezt mind meg kell öldökölni. Ez van ide írva? Van ott egy szavacska. Mi az a szavacska? Csak! Bingo! A csak mit jelent? Mindazt, ami nélkülözi Istent. Mert amúgy úgy irányulnak a dolgok a földre, hogy Istenre és onnan a földre. Ugye? De ott nincs csak. Ugye? Ott Isten van és. Ugye? Ott és van. És. Istenben minden a helyére kerül. Igenis, a kereszténynek sok... Tehát a kereszténynek megvan mindaz, amit a világ csak szeretne megkapni. Oké? Okay? Nekünk az mind megvan. Csak nem függetlenül, nem a régi rendszerben, hanem Istennel. Oké. Okay. Tehát öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. Paráznosságot, tisztátalanságot, szenvedélyt, gonosz kívánságot, kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek, most azonban vessétek le magatokról mindezt. A haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt van a folyamat. Fogom magam, és csak egyszerűen a régi helyett az újat választom, és mi történik? Az új állandóan megújul. Hogyan a teremtőjének a képmására történik egy átalakulás, egy növekedés, egy megerősödés? Mi van emögött? Az a valóság, amit az evangélium jelent. Levetkőztétek a régi embert, és felöltöttétek az újat. Az óember meghalt, az újjal vagy egyenlő. Csak fogadd el. Felelős vagy, hogy egyetérts azzal, amit Isten megtett. És amikor megteszed, meg is tapasztalod a valóságát a lelkedben. Ezt érted? De ha nem teszed meg, ha tagadod a szabad akarattal, azt mondod, hogy ez mind nem igaz, én ugyanaz a régi lúzer vagyok, aki mindig is voltam, és nyomorultul fogok elpusztulni valahol egy sikátorban, nekem ne dumálj Isten, hogy szeretsz, ha szeretnél, akkor már rég megvetted volna nekem azt, és rég ott lenne ez, és már rég másképp lenne minden, miről beszélsz? Hát így nem sokat tapasztalsz meg. Az evangéliumból. Tudod, mit tapasztalsz meg? Azt, amit beszélsz. A régi vetítés indul, tudod, és a horrorfilmet nézed. És úgy is érzed magad. Mert a felelősségedet, amivel a régit le kell vetkőzni, és az újat felölteni, nem vállaltad föl. Jó ez? A szabad akaratod, a szabadságod gyorsítja vagy lassítja az átalakulást, a megszabadulást, a gyógyulást. Jó ez? Alázat és megtörtség sokat gyorsít. Én tévedek, mindegy, hogy mit hőbörgök, tévedek. Uram, neked igazad van. Ez kell, hogy állandóan ott legyen a fejedben. Ami innen előbudjan, ha csak nincs hozzá fejezet és versszám, az nem igaz. Ez az alapszűrő. És most, mivel csak olyan budjan elő belőlem, amihez nincs fejezet és versszám, ezért most egyáltalán nem beszélek magammal, hanem fogom a Bibliámat, kinyitom valahol, illetve a kedvenc versemnél nyitom ki, mert valahol az veszélyes lehet, a kedvenc versemnél, és azon fogok gondolkozni. Addig, ameddig a lelkem el nem kezd erre válaszolni. Jó? Azt hiszem jó. Meddig olvastam? 17-ig elolvastam? Nem olvastam el. Öltsétek magatokra. Nem, itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Egy új vonatkoztatási rendszer. Senkinek nincs mivel dicsekednie. Görög vagy? Barbár vagy? Zsidó vagy? Pogány vagy? Mind nem számít. A régi szerkezet üzenete, a régi sztori, a régi vetítés, csak Krisztus. De Krisztus mit mond? Hogy a fiam vagy, több vagy, mint győztes, hogy ha én veled vagyok, kicsoda lehet ellened? Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek. Aki mi az alap? Egy új vetítés. Aki ki vagy te? Ki vagyok én, lúzer? Én az a lúzer vagyok, akit Isten kiválasztott. Aki Isten szentje, akit Isten fogott és külön tett egy meghatározott célra, saját maga számára elkülönített. Én az ő szeretetje vagyok. Isten választottja, szentje és szeretetje. Ez vagyok én. Egy új önazonosság, egy új öntudat, egy új vetítés. Ott van, belépek egy helyzetbe, és itt vagyok én. Ebben a helyzetben, na, ki vagyok én? Isten választottja, szentje és szeretetje vagyok. Lehet, hogy gázos helyzetben vagyok, de Isten most is szeret. Egy új vetítés. Megváltoztatja az élményemet? Megváltoztatja a képességemet? Megváltoztatja az életemet? Ezerrel. Már csak itt bent is. Arról nem is beszélve, hogy amikor én hitet gyakorlok, Istennek muszáj cselekednie. Amikor rálépek egy ígéretére, akkor az ígérete valósággá válik az életemben. Igaz? Uram, bízom benned. Hagyjál kölyök, most zavarsz. Ez nem történhet meg. Bízom benned, és az Úr ott van, és a bizalmam jogos. És ott lesz egy vigasztalás a szívemben, még hogyha a körülményeim nem is változnak meg. Ott lesz egy belső erő, ami abból a belső gépezetből jön, ami át van itatva Isten ígéreteivel, szeretetével és kegyelmével. Értitek ezt? Acélember. Erről beszéltünk a börtönben, szombaton, hogy létezik egy belső ember, aki kemény lehet, mint az acél. Úgy, hogy kívül szelíd, mint egy bárány, lágy és puha. Ott belül meggyőződések vannak, Isten személyes jelenléte, és kívül pedig lehetek irgalmas, kegyelmes, megbocsájtó, hosszú tűrő, szelíd, mint egy bárány. És ez az acélember nem fél a körülménytől. Első Zsoltár szerint nem fél, ha eljön a szárazság. Nem fél tőle, mert van egy belső forrása, ami fölötte áll annak, amit kívülről valaha kaphat, amit a körülményei, a helyzetei adhatnak neki. Jó ez? Jó, nem olvassuk tovább, a lényeget elolvastuk. Oké. Rendben. Lássuk akkor, mi van, hogyha a három csatorna nem... Tehát nem működik rendesen. Jó, ha a B csatorna, ha B csatornát nem használjuk rendesen, akkor ugyanabban az ürességben élünk, amiben éltünk világi emberként. Ez az a helyünk, a szellemünk az, ami arra vágyik, hogy Isten betöltse. És amíg nincs megelégítve, addig az életünk önközpontú, a régi rendszerrel tudunk csak gondolkozni, üres és élettelen. Tehát igazából ahhoz, hogy akár újjászületett keresztényként jól működjünk, be kell töltekeznünk a Szent Szellemmel. Mit jelent a Szent Szellemmel való betöltekezés? odafigyelést, bizalmat. Ki ül a trónon? Ez a kérdés. Én ülök. Nem vagyok betöltekezve a Szent Szellemmel. Az emberek ülnek, mert nekik akarok megfelelni. Nem vagyok betöltekezve a Szent Szellemmel. Krisztus ül a trónon. Be vagyok töltekezve a Szent Szellemmel. Bizalom. Kinek az országában vagyok? A király országában. De ki a király? Az Úr a király. Kiben bízom? Magamban. A körülményeimben. Vagy Istenben. Akkor vagyok betöltekezve, amikor ő az összpontosításom, és ő a bizalmam. Amikor ő az Úr az életemben. Mennyire? Hát mit tudom én, amennyire bírom. Amennyire a világosság, amire eljutottam, engedi. Oké? Tehát az árnyékodat nem kell átugranod. Amennyire elbírlak képzelni, Uram, amennyire alá tudom magam vetni neked, annyira alávetem. És ez sokszor nagyon egyszerű. Reggel fölkelek, és nálam így néz ki, hogy itt vagyok, Uram. Ennyit bírok elmondani korán reggel kávé előtt. És ez se kis dolog. De ez őszinte. Ez arról szól, hogy egy pillanatra látom a mindenható Istent, és én nem egy független kis vagány vagyok valahol Török-Bálinton, hanem valaki, aki amikor kinyitja a csipáit, akkor bejelentkezik az ő Istenénél. És azt mondja, hogy benne vagyok a játékban. Tudom, hogy melyik pályán játszom. Itt vagyok, Uram. Ennél sokkal többet most ne várj tőlem. Ezzel is túl teljesítettem az átlagot. De ha te gondolod, akkor elindulhatsz. Úgy értem, ülj föl a trónra, és kezd el fölpörgetni a gépet, aki én vagyok. Ez ezt jelenti. Itt vagyok, Uram. Te vagy az Istenem, és én a te gyermeked vagyok. És ebben a valóságban ébredtem ma. Több jó tettem, tetre nem futja. De ez talán elég neked, nem? Majd mondasz nekem valamit, ha még kell. Majd fölébresztesz, ha még aludnék. Állítólag te vezeted itt a vércsaftot, nem én. Úgyhogy ha én téged felöltöttelek a trónra, akkor ezzel, amíg nem szólsz, elintéztem. Jó ez így? Leegyszerűsítve. Nagyon leegyszerűsítve. Aztán persze, hogyha egy idő után a trónról is megfeledkezem, akkor nem, egy idő után azon veszem észre magam, hogy milyen jó kis széken ülök én. Wow! Csit, egy korona is van, meg egy jogar. Wow! Itt Jézus szokott ülni. Hol van Jézus? Tudod, akkor lehet, hogy érdemes megismételni ezt a ups, Uram, itt vagyok. Csak leteszteltem, hogy kényelmes-e. Kényelmes, csücs vissza. És nincs baj, tudod, minél gyakrabban tudom ezt megtenni, annál jobb. Oké. Rendben, nézzük a verseket. Galácia 5.13. Tól 26-ig. Laza vagyok, tehát nem tudom, hogy gondoltam, amikor. Ez úgy van, hogy tudod, van egy kulcsvers, a 18-as, de elolvastam előtte, meg utána, és annyira jó volt, hogy... Galácia, az hol van? Efézus előtt? Ott van, igen. Mennyit mondtam? 5? 5-13? Mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva. Olvassuk a 18-ast, hogy arról nem maradjunk le. Oké. Ha pedig a szellem vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. Ugye ez a kulcs gondolat. Miről szól a B csatorna? Arról, hogy Isten kell, hogy vezessen. Ha Isten vezet engem, nem vagyok a törvény uralma alatt. Ha Isten vezet, nem vagyok a saját ostoba kis rendszerem alatt. Ugye a törvény nem a mózesi törvény, meg nem a büntető törvény, hanem minden szabály, amit ez a kis gépezet fölépített az elmúlt, ahány éves vagy. Mind törvény, minden gondolat, minden szabály, minden szokás, minden törvény, minden megmondja, hogy mikor vagy jó, rossz, hogy kell, hogy nem kell. Rabság. Ha a szellem vezet, ha egy nagyobb vezet, mint a te kis rendszered, nem vagy a törvény uralma alatt. Ugye? A kislányom mondjuk lesz már 6-5 éves, 4 éves, 6-5 éves, mit tudom, 5 éves, és ott lesz az oviban. És borzasztó hely az ovi. Ott le kell feküdni 3-kor, ott aztán le kell ülni és enni kell, ott aztán a, tudod, ott törvény van. És aztán jön apa, beslattyog délben, és azt mondja, hogy elvinném a kis Zoét. És hupsz, egyszer csak a szörnyű törvényadó óvónő megszeppenve azt mondja, hogy igen, uram, aranyos volt a Zoéma, viszont látásra, uram, és a Zoé szabad a törvénytől, ezt értitek? El tudjátok ezt képzelni? Fogom apa kezét, és szabad vagyok a törvénytől. Ki akar, ki tud beszólni apának? Ha? Ha? Hát komolyan. Nem? Aztán van előtte is, utána is, de ez volt a lényeg. Mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert ez az egész törvény ebben az, mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emészszétek egymást. Intellektiteket szellem szerint éljetek, és a test kívánságait ne teljesítsétek, mert a test kívánsága a szellem ellen tör, a szellem pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a szellem vezetiteket, nem vagytok a törvény uralma alatt. Aztán felsorolja a test cselekedeteit, aztán a lélek gyümölcsét, és utána a 24. perc, aki pedig Krisztus Jézusai a testet megfeszítették múlt idő szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a szellem által élünk, akkor éljünk is a szellem szerint. Jó? Miről szól ez? Arról szól, hogy van egy harc. A régi gép és az új gép harcol. A régi szerkezet és az új szerkezet harcol. Mind a két vetítő elindul. És nekem választanom kell. És igazából nem tudom legyőzni a régit. Én nem tudok belenyúlni a szívembe, nem tudok lemenni egy nagy szívlapáttal a tudatalattimba is, kipakolni onnan azt a sok dzsuvát, ami oda bekerült. Nem is tudom, mi van ott. Azt tudom csinálni, hogy választom az új embert. Választom a szellemet, és a szellem majd tusakodik a testtel. Majd ő lerendezi. Ő le tud oda menni. Ő tudja vetíteni azt a képet, ami megszabadít. Legyen az ő dolga. Az enyém az, hogy őt választom. Mikor? Mindig. Hányszor? Ahányszor kell. Ahányszor csak rájövök, hogy hopsz, milyen jó kis fotelben ülök. Annyiszor kell fölállnom, és azt mondom, uram, bocs, újra teszteltem, még mindig kényelmes. És újra meg újra őt választom. És még valami, hogy ha a szellem által élünk, ha újjá vagyunk születve, akkor éljünk szellem szerint is. Milyen illetlen dolog az, amikor Isten megszabadított minket szabadságra, amikor az életét adta értünk. És mi azt mondjuk, hogy köszi, most már mehetsz, és éljük az életünket önzően, a saját fejünk szerint, nélküle. Veszélyes egyrészt, másrészt azt hiszem, valami olyasmi ez, amit biztos, hogy nem akarnék megtenni azzal, aki ennyire szeret engem. Oké, tehát képzeld el, hogy a legjobb barátod azért, hogy neked segítsen, eladja mindenét, átutazza a fél világot, eljön, kiszed téged a bajból, kifizeti az adósságaidat, és aztán nem akar tőled semmit, de ahogy tudod, a második mondatod az, hogy oké, mit átcsorogsz itt, húzzál innen. Ne avatkozz az életembe. Ha a szellem által élünk, akkor éljünk is a szellem szerint. Hadd üljön ő a trónon, hadd töltsön be minket. Ne szomorítsuk meg, és ne oltsuk meg. Én tévedek, neked mindig igazad van, Uram. Én kérdezlek, te pedig taníts engem. Én halkadok, te beszélj. és bizony nagy szabadság van ebben. Jó, azt hiszem, hogy most van a szünet, igaz? Róma 8:14. Mennyei atyánk, segíts nekünk elkezdeni a következő részt. Róma 8:14. Drága Jézus, csak kéring, hogy eleveníts meg minket, tarts ébred az óra második felében is, és tényleg te írd ezt a tudást, ezeket a tanácsokat, ezeket a verseket a szívünkbe. Te formálj át, te tisztíts meg. Ez az imánk. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké. Akiket pedig Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. És a szó, amit itt használ, az a felnőtt fiú. Nem a kisgyerek, hanem a felnőtt, érett férfi. Ugye, mi az a... Oké, a nőknek nem annyira, de... Tehát felnőtt, érett nő, meg férfi. Hát attól függ, hogy melyik. Tehát nem fordítva, pont úgy. És ugye Efézus 4-ben, ugye az egyik cél, hogy eljussunk a felnőtt korra, az érettségre, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Ugye nagykorú az az ember, a felnőtt az az ember, aki a valóságban él. És felelősen él a valóságban, ugye? Mi is ezek akarunk lenni. Isten valóságában felelősen élni. És amikor Isten szelleme vezet minket, akkor Isten azt mondja, hogy felnőtt fiak vagyunk. És a szellemiség egy nagyon érdekes dolog. Persze nagyon sokat segít, hogyha a szellemiségem alapjaként ott van a kategorikus tan, ott van egy komoly bibliai ismeret, ott van egy megértés. De észrevettétek-e már, hogy új hívők néha annyira bölcsek, hogy ámulsz rajta? Hogy honnan van olyan tekintélye, hogy honnan vannak olyan szavai? Onnan, hogy sokszor egy új hívő nem tud még sokat, de amit tud, azt tudja, és kapcsolatban van Istennel. Isten szelleme vezérli, tehát igazából megvan, no problem, igazából megvan neki, Isten szelleme, Isten nézőpontja, bízik benne, most még friss neki minden, és kapaszkodik az Úrban. Még lehet, hogy valaki, aki 10 éve keresztény, tudod, hát én már öreg róka vagyok, öreg róka. Én már tudom, hogy van ez. Reggel köszönök Istennek, itt vagyok, Uram, tudod. Aztán csak megyek. És valójában én vagyok a vak, a süket, a mezítelen és a rövidlátó, tudod, meggazdagodtam Isten nélkül, és valójában szegény vagyok. Jelenések 1-2, vagy valahol ott 3. Valahol ott az elején. Rendben van ez? Miről beszélünk? Most arról beszélünk, hogy a három résznek egyensúlyban kell lennie. És az első lépés, hogy az egyensúlyhoz az, hogy a szellememet használnom kell, hogy be kell töltekeznem az Úrral, ő kell, hogy vezessen, és az életem akkor kerül a helyére. Hiába használom jól az akaratomat és az értelmemet, hiába van rendben a lelkiismeretem, az érzelmeim, az öntudatom, hogyha ha utána elindulok egy ilyen Marlboro country-s függetlenségi útra, tudod, ismeritek ezt, tudod, a kovboja kalapjával, tudod, rágyújt, és belelovagol a naplementébe egyedül. Ez nem egy biblikus kép, mert az Úrral lovagol bele a naplementébe. Tessék? És te vehet, van, igen. Jó, azt mondja 1 János 2.27, hát 27, 7-es a vége. A nagyobb kérdés, hogy hol van egy János? De bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Sőt, amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság. Ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. A kenet az a szellemnek a jelképe, a kenet mindig a szellemet jelképezi. Azaz, itt a Biblia azt mondja, hogy bennetek megvan Isten szelleme, És nincs szükséged arra, hogy világi ember tanítson. Nincs szükséged arra, hogy egy másik nézőpontban élő ember, vagy tanítás, vagy filozófia, vagy bölcsesség tanítson téged. Megmaradhatsz nyugodtan abban a tanításban, amit Istentől kaptál, mert amit ő tanít, az igaz, és ahogyan ő tanította, úgy maradj meg ő benne. Azaz, miről beszélünk? Ugye az A csatornából megy szűrés nélkül a C-be, ha nem vagyok betöltekezve, ha be vagyok töltekezve, Isten az igén és az ő személyes vezetésén keresztül megszűri az információt, és ahogy ő értelmezi benned, az úgy igaz, nyugodtan elrakhatod, és ahogy ő tanította, el is, meg is maradhatsz mellette. Rendben. Oké, tehát lehet-e ezt a verset arra használni, hogy egy ilyen büszkeségkomplexust építsek? Azaz azt mondjam, hogy engem ne tanítson senki, de van írva, hogy senkinek nem kell tanítania, mert engem Isten szelleme tanít, úgyhogy bibliaiskolába se kell jönni. Amit egyébként lehet...
Ezt is mondja rá, hogy bibliaiskolába járok.
Tehát az sem muszáj, de várjunk csak, tehát várjunk csak. Kivehetem én ezt a verset a Bibliából, és értelmezhetem önállóan. Tehát Isten szellemének a munkája egy összetett munka, ha megnézzük Efézusiakhoz írt levelet, ott ugye mondja, hogy adott pásztorokat, tanítókat, evangélistákat, hogy építse a testet, akkor ott van apostolok cselekedeteiben a béreabeliek, akik hallgatták a tanítást, de megnézték az igében, ott van az első Zsoltár. Itt van egy rendszer, ahogy Isten szelleme működik. Ugye ott van az János evangéliumában, hogy elküldöm a vigasztalót, ő én belőlem merít, azt fogja mondani, amit én mondok. Összhang van az ige és a szellem tanítása között. Oké, tehát hogy van itt egy rendszer, ami nagyon jól ellenőrzi önmagát. Nagyon nehéz valakinek azt mondani, hogy a Kenneth tanított arra, hogy kupleráit nyissak. Ugye? Tehát, mert van néhány vers, ami ezt nem támasztja alá. Ugye? Tehát, hogy, és persze aztán vannak kifinomultabb hazugságok is, amiket az igében nem járatos valaki nem tud ugyanilyen élességgel megcáfolni, de megcáfolható, mert nem biblikus. Mondjuk például az üdvösség elveszítése adott esetben. A teljes írás, igen. Úgy van. Oké, köszönöm szépen a hozzászólást. Máskor ne forduljon elő. Példabeszédek 3:1-18. Nem, ezt a Péternek szólt. Nem, bocs, csak tudom, hát a Péterrel ezt megengedhetjük magunknak, de... Ez nem neked szólt. Neked nem is köszönöm a hozzászólást. Többiek is, csak nyugodtan van kérdésetek, vagy hozzászólásodok. Csak is, igen. Jó, hol van példabeszédek? Zsoltárok után. Példabeszédek. Mennyit mondtam? 1-től 8-ig. Oké, azt mondja, fiam, biztos, hogy ezt kell olvasnunk? 3-1. Hát, ja, miért ne? Szóval, fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved, mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked. Ez az igéről beszél. A szeretet és a hűség ne hagyjon el téged, kösd azokat nyakadba, írd fel a szíved táblájára. Ez Isten személyének, jellemének az ismeretéről beszél. Van a tanítás, oké, de a tanítás egy szerető Istenről szól. Ezeket a szívem táblájára írom, a nyakamba kötöm. Itt találsz kedvességre, jó indulatra Istennél és embereknél. És akkor itt jön a szellem vezetésének az előtérbe helyezése. Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz az testednek, és felüldülés csontjaidnak. Jó, 25. Zsoltár. Az egészet elolvashatnánk, nem fogjuk. otthon tessék elolvasni az egészet, a legámulatosabb Zsoltár Isten vezetéséről a 25. Jó? Ez volt az egyik első Zsoltár, amit így új hívőként sokat olvastam. Tudod, ott vagy elveszve a világban, és azon tűnődsz, hogy törődik itt velem valaki? Tehát én itt imádkozom, tudod, itt sikítozom, hallja ezt valaki? Halló! Van itt egyáltalán valaki? És ez a Zsoltár a válasz. Uram, hozzád emelkedem lélekben, benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Hát ettől félek, ugye bejövök ide, és ez az imám az ajtóban. Ó, Uram, csak ne szégyenüljek meg, csak ne nevessenek ki. Nem vagytok ellenségek, de majd a teszt után lesztek. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig bennem reménykedem. Gondolj, Uram, és itt megy tovább, és aztán 8. vers, kérésből átmegy kijelentésbe. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Oké, mi van ebben? Ad egy vezet. Megtanít az útjára. Nem az van, hogy hé, taknyos kölyök, mostanra már tudnod kéne, hanem az van, hogy én megtanítlak az utamra, ha alázatos vagy. Az alázat fontos, ugye? Mert ha nem vagyok alázatos, akkor mit csinálok? Azt mondom, hogy te tévedsz, nekem igazam van, majd én elmondom, hogy hogy lesz, és erre Istennek nincs túl sok válasza, csak az, hogy alázd meg magad. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. Mit csinálnak? Megtartják mit? A szövetségét. Kinek a szövetségét? Az ő szövetségét. Melyik az a szövetség? Ez a könyvnek a neve is. Az új szövetség, az evangélium, ugye? Krisztus meghalt, értünk, és ezzel el van intézve. Megtartom azt, emlékezetemben, amit Isten tett, én megmaradok a kegyelemben. Nem, az én teljesítményem a nullához közelít. De Istené, hála Istennek, nem ingadozik. A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van. Miért bocsásd meg? Hát mert megérdemlem, mert úgy igyekszem. Nem, a te nevedért, a te jellemed olyan, hogy megbocsátod a bűnt. Önmagadért bocsásd meg a bűneimet. Mert igaz vagy. Igazságos Isten vagy? Kicsit legyünk arrogánsak. Pillanatra. Igazságos Isten vagy? Isten mondja, igazságos vagyok. Ki fizette el Krisztus az én bűneimet? Ki fizette? Akkor meg kell, hogy bocsássam őket. Tökéletes. Persze, ha én ezt jogosítványként használom arra, hogy tudod, hogy vétkezzem, akkor Isten azt mondja, hogy figyelj, hogyan járhatnának ketten együtt, ha csak egyet nem értenek. Ha egyet értesz velem, hogy ez bűn, és elfordulsz tőle, akkor rendben van. Ha nem értesz vele egyet, akkor is ki van fizetve, ez a bűn meg van bocsájtva, de a lázadásoddal azzal bánnom kell. Jó, rendben. Ennyit a szellem a B csatorna jelentőségéről. Lássuk a következőt, a C csatornát. Ugye itt vannak az érzelmeink, a lelki ismeretünk, az öntudatunk. Ez az a rész, ami a tudat alattink és tudattalanunkkal van leginkább kapcsolatban. Tehát ha ezt a modellt vesszük, én ide raknám a tudat alattit és a tudattalant. Most amikor valakinek a C-csatornája erős, akkor az érzelmei uralkodnak. Az érzelmei erősebbek, mint a hite adott esetben. Az ilyen hívő, amikor úgy érzi, hogy Isten ott van, és jó érzéseket él át imája közben, vagy a hétköznapokban, akkor dicséri Istent, és azt mondja, hogy minden rendben van. De hogyha ezek az érzelmek elhagyják, akkor bizony komolyan át tudja élni azt, hogy Isten is elhagyta. Ugye a jó érzelmek reményt ébresztenek benne, a rossz érzelmek reménytelenséget. És ez nem helyes. Fogunk külön beszélni, ez az óra az érzelmekről szólt volna, csak hát annak is örülni fogok, ha befejezzük az elmét, de a jövő óra az érzelmekről fog szólni. Jó, de a következő tanítás során az érzelmekről fogunk beszélni. Rendben. Filippi 3:19. Az érzelmekről. Oké, tehát ez mennyire helytelen? Mit mondtam? 3:19? Azt mondja, mert sokan élnek másképpen, 18, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük kárhozat, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Most a Bibliában az érzelmek jelképe az a belsőségek. A has, a vese, a belsőm, ez többnyire az érzelmekről beszél. Tehát azt mondja, hogy vannak emberek, akiknek a hasuk az Istenük. Ez nem az étvágyukról beszél, hanem az érzelmeikről. Tehát a legvégső tekintély, amit agape szeretettel szeretnek, és kritika nélkül követnek, azok az érzelmeik. Az ilyen ember életveszélyes. Az ilyen ember, aki ilyen módon elkötelezetten követi a szívét. Én azt gondolom, hogy amikor a világ azt mondja, hogy kövesd a szívedet, akkor nem erre a bonyolult ábrára gondol, hanem egyszerűen az érzelmekre. Tehát a világ többnyire a szív alatt az érzelmeket érti. Azt a szándékot, ami egy érzelmi erővel előbudjan belőled, azt csak kövesd. Ez gáz. Miért gáz ez? Azért, mert az érzelmek nem arra lettek teremtve, hogy vezessenek, hanem arra, hogy visszatükrözzenek, hogy reagáljanak. Az érzelmek arra lettek teremtve, hogy Isten igéjét, ígéreteit dicsőítve pozitívan visszatükrözzék azokat. De ugyanakkor az érzelmek képesek az istentelen, a világi gondolkodást is tükrözni, félelem, aggodalom, depresszió és harag és dű formájában. Az érzelmek mindenképpen csak válaszadóak. Eleve az érzelmek a C-csatornában vannak, amely C-csatorna ugye hogy működik? Feltételt, tehát kritika nélkül elfogad mindent, amit az A csatornából, illetve a B-ből kap. Amit kapott, azt ő látja, hallja, tehát oké, lehet ezt úgy mondani, hogy a C csatornának csak füle van. Agya nincsen. Amit hall, azt kifejezi. Most, hogyha egy hazugságot hall, vajon a hazugságot is kifejezi-e? Erővel. Abszolút. Gyakorlatilag amikor érzelmi nyomás alatt vagyunk, amikor az érzelmeink túlzottan eluralkodtak, gyakorlatilag tilos döntést hozni. Vissza kell venni valahogy az uralmat a lelkünkön. És a helyes sorrend valahogy úgy lenne, hogyha rajzolhatok nektek, ez egy vonat, oké, hogy az akarat a mozdony. Az értelem a szenes kocsi, ugye? Az értelem táplálja az akaratba az információt, ha lehet így mondani. Jó, és az összes többi pedig vontatmány. Az érzelmek, lelkiismeret, öntudat a kocsiban kéne, hogy üljenek. Most ehelyett ugye a világ arra bátorít minket, hogy vezessenek az érzelmek. Most ez azért tetszik a világnak, ez a gondolat, mert akkor egy skizofrén őrült vezeti a kocsit. És iszonyú könnyen vagy manipulálható, mert az érzelmeket befolyásolni rettentő egyszerű, ha te pedig alapelfként elfogadtad azt, hogy amit az érzelmeid mondanak, azt te követed, akkor egy borzasztóan befolyásolható és labilis és bizonytalan ember vagy. Igen. Jó. Rendben. Úgyhogy ha az A csatorna az uralkodó, jó? Tehát mondtuk, hogy ha a C csatorna van túlsúlyban, akkor érzelmi emberek vagyunk. Ha az A csatorna uralkodik pedig egyensúly nélkül, akkor pedig akkor van egy ugye ez a tudatos gondolkodás helye, akkor lehet, hogy van tudás, van igazság, van szabály, van rend, de nincs spontanitás, és adott esetben nincs meg Isten nézőpontja sem. Mert Isten nézőpontja a szellem nélkül nem lehet meg. Másrészt meg lehet, hogy nagyon hideg is vagyok. Tehát a hideg teológia, a szívem sose dobban hevesebbet, az arcomon mosolyt nem látsz, és Istenről azt tudom az összes nevét, de sose tudnám imádni, és könnyek között dicsérni. Egy egészséges egyensúlynak kell felállnia a lelkemben. És ez szerintem úgy áll fel, hogy betöltekezem Isten szellemével, ő uralkodik az én lelkemben, ő uralkodik a szívemben, és ő fog egészséges érzelmeket kiváltani belőlem, ő fogja tanácsolni az elmémet és az akaratomat, és igazából az ő uralmával, az ő királysága alatt az én lelkem egy boldog ország lesz. Lehet ezt így mondani? Azt hiszem lehet. Ez a végső következtetés. A következő gondolat, amiről beszélni szeretnék, az a retikulális aktiváló rendszer, a RAR. Retikuláris aktiváló rendszer, RAR. Jó, ez az agyunknak egy valós része. A hipotalamuszban van. Ez a vágyak, étvágy és érzelmek központja. Jó, a hipotalamusz, és itt van a RAR, amely egy idegrost köteg, ami a nyúlt agyban fut. Mindegy, ez, ha orvosnak tanulsz, akkor fontos amúgy. A lényeg az, hogy ez az a része az agyunknak, amely szűri az információt. Tehát elvileg minden információ ide fut be, hát rakjuk ide, tehát itt van mondjuk a RAR. Jó, ilyen valami ilyesmi. És akkor ezt én rosszul rajzoltam, mert ez szerint az információk, ezt is letörlöm, azok ott lent jönnek. Jó, és a RAR, a retikulális aktiváló rendszer úgy működik, mint egy szűrő. Tehát ide jönnek az információk, és ezen a szerkezeten vagy átjutnak, vagy nem. Tehát itt jön sok információ, és itt már kevesebb megy tovább. Jó, és az, hogy ez a szűrő hogyan működik, pillanatról pillanatra eldönti, hogy milyen információ válik részévé a valóságodnak. Nem tudom, észrevetted-e már, hogy bizonyos üzeneteket az elméd gátlástalanul kiszűr. Egyszerűen nem is hallod meg, nem is látod meg, nem is veszed észre. Kiszűri. Muszáj, hogy legyen egy ilyen szerkezetünk, mert olyan hihetetlen információ dömping van körülöttünk, olyan mennyiségű információ bombázza az agyunkat, hogy abba beleőrülnénk. Nem tudnánk feldolgozni, muszáj szűrni. Ahhoz, hogy a tudatunk el tudjon bánni azzal az információval, ami eljut hozzá, ahhoz azt már szűrni kell. És a szűrés az alapján történik, amit az eddigi életünk folyamán ebbe a szűrőbe betápláltunk. Jó, tehát létrejön egy program, egy szűrő, ami megegyezik ezzel a programmal, az átmegy rajta, ami nem, az kiszűrődik. Nézzük meg, hogy a RAR-t mi programozza. Vagy mi programozhatja újra. És ugye ez a lényege az egésznek, hogy van egy olyan része a lelkünknek, amit segítségül hívhatunk a gyógyuláshoz. Ha helyesen van beállítva. Ugye az a kép, amit én mutattam nektek, hogy az elején nehéz, ugye, amikor kihúzom a szkafanderemet az egyik palackból, és alig hiszem el, hogy van egyáltalán másik palack, ez az átmeneti idő, ez nagyon nehéz. amikor azt se tudom, hogy mi között kell választanom, és minden bejut még, és minden szeméttel az agyamnak kell elbánni, és az érzelmeim is ki vannak még bukva. Nehéz, az eleje nehéz. De aztán ahogy megyünk előre, ahogy bölcsen éljük az életünket tanítványként, egyre könnyebb lesz. Sose lesz teljesen könnyű, a régi bűnös természetünk mindig ott marad, mindig választhatunk, és azt hiszem, hogy a régi bűnös természetünk egyre rothadtabb, de az új emberünk is egyre erősebb, és egyre életképesebb. De ha később rosszat választunk, akkor jó nagy trutyiban leszünk, de egyre könnyebb jót választani. Én ezt élem meg, hogy egyre természetesebb Istennel járni. Megtanultunk Istennel járni. Jó, és ebben a RAR is sokat segít. Oké, mi programozza ezt a szűrőt? Az első, és ez a jó hír, a tudatos erőfeszítés. A Biblia rendszeres olvasása, tudatos pozitív gondolkodás, elmélkedés, ima, az isteni vetítővászon, tudod, ez programozza. Bélyeget süt rá, lehet így mondani. Letöltődik rá a legspécibb szoftver rövid idő alatt. Jó? Véletlenszerű dolgok, tapasztalatok, amik történnek veled, ezek is programozzák. A bukások, hibák, sikertelenség programozza. A mulasztásaink programozzák, amit nem teszünk meg. A démoni környezet, kivetítések, a démoni befolyást programozhatja. Jó, és hát nyilván a Szent Szellem is programozhatja. 1 Péter 5:8 szerint. Ez egy felszólítás, hogy legyünk józanok. Jakab 1:8 azt mondja, hogy a kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember. Erről beszél. És meddig tart az óránk? Meddig? 15-ig? Akkor ezt a gondolatot hadd fejtsem ki egy kicsit még. Megint visszautalnék az első óránkra, a két királyságra. És azt hiszem, hogy nem igazán egyszerű, nem igazán könnyű elszánni magunkat, eltökélni magunkat. Könnyű az egyik lábunkkal itt, a másik lábunkkal ott lenni. Könnyű két szívűnek lenni. Könnyű azt mondani, hogy ezt is akarom, meg azt is akarom. Akarok enni az Úr asztaláról, de akarok enni az ördög asztaláról is. És persze, dehogy is akarok én enni az ördög asztaláról. Fúj, nem eszek én az ördög asztaláról. De az nem is az ördög asztala. Ez egy szép kis asztal. Fincsi kaja van rajta. Én csak a fincsi kaját eszem meg. Nincs itt semmi baj. És ez igaz így. De akkor az valójában az Úr asztala. Ha jól mondod. De ha mégse az Úr asztala, ha az a te Marlboro Country-s belelovagolok a naplementébe projektednek a része, akkor az mégiscsak az ördög asztala. Oké, az ördög bibliájában az első parancsolat így hangzik, tégy, amit akarsz. Jó, tehát ő örömmel szabadon enged téged, mert ahogy szabad vagy, már őt választottad. Ugye ezt a szabadságot most nem a bibliai értelemben mondom, hanem a függetlenség. Oké, tehát ahogy elengedted apa kezét, sinem vagy. Csinálj, amit akarsz. Már az én meccsemet játszod. Jó? Ha ami hitből nincsen, az bűnöd néked. Róma 10. Nem, megnézzük. Róma 14, így van. Róma 14... 23. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Oké, tehát meg lehet neked mindened. Ezt érted? Semmi sem rossz önmagában. Igaz? Semmi sem rossz önmagában. Csináld az Úrral, ha tudod. Ha pedig nem, akkor az bűn. Akkor az valami, ami elpusztítana téged, a testvéredet, a kapcsolatodat Istennel, akkor az gáz. És ugyanígy a gondolkodásban is. Tudod, a problémát jelente az, hogy neked ambíciód van, hogy te vinni akarod valamire az életben. Hogy igen, meg férjhez akarsz menni, és szeretnél egy fehér lovon vágtató herceget. A Marlboro herceg, látom, a lányoknak felcsillant a szeme. Nem is olyan rossz az a kép. Hát csak az a baj, hogy épp tőled lovagol el, tudod, és akkor láttad utoljára. Oké, tehát, hogy van-e ezzel baj? Önmagában nem. Tehát önmagában nem. Akkor van vele baj, hogyha emiatt azt mondod, hogy pá, atyám, nekem van egy saját projektem. Ha ezt az Úrral tudod, tehát hogyha tudod, öldököld meg mindazt, ami csak erre a földre irányul. Igen, a Marlboro Country projekted, ha csak erre a földre irányul, akkor az ördög asztala. Akkor az egy olyan program, amit beírsz a C-csatornába, a lelked mélyébe, ami aztán el fog pusztítani. Rendben? Tehát beírsz oda egy álomképet, ami sose fog megvalósulni, és ezt a lelked feltételként fogja szabni a boldogsághoz, miközben sose fog megvalósulni, és ez a kép, tudod, amit olyan olyan mély átérzéssel álmodtál éveken keresztül, fog legyilkolni, amikor aztán 60 évesen még mindig egyedülálló vagy adott esetben. Jó? Tehát álmodd az álmodat, de álmodd az Úrral. Úgy, mint amikor megálmodtad, hogy már csak egy heted van hátra. Jó? És mikor álmodod az álmodat az Úrral? Mikor lehetsz benne biztos? Amikor a nem ugyanolyan jó válasz, mint az igen. Amikor odamész az Úrhoz, és azt mondod, hogy tudod, várom a herceget fehér lovon, vagy várom a karriert, várom a nagy üzleti áttörést, és az Úr azt mondja, hogy oké, de kész vagy rá, érett vagy rá. És ha nem tudod elveszíteni, nem vagy rá kész. Ha muszáj megkapnod, nem vagy rá kész. Ha ez feltétele az életnek, és nem gyümölcse, nem vagy rá kész. Mert az életnek feltétele csak én vagyok. Én egyedül. Én töltöm be a szükségeidet. Én vagyok az Istened, nem a hasad. Nem az elméd. Nem az álmaid. Én vagyok az Istened. Úgyhogy ha én vagyok az Istened, ha én elégítlek meg, akkor szükséged van-e arra a karrierre? Nem, akkor azt mondom, hogy nem. Hát ha nem, akkor nem. Ha nem ez a terved, akkor mi más csinálunk? Valamit csak csinálunk, nem? Nem, ülni fogunk 1 millió évig egy helyen. Hát mégis veled az is jó. Üljünk. Széken vagy a földön? És tudod, mert teljes vagyok Istennel. És hogyha teljes vagyok Istennel, akkor az Úr azt mondja, hogy hey, mit szólnál egy karrierhez? Ó, miért ne? Mit szólnál egy herceghez? Jó. De szabad vagyok tőle. Álmodd az álmodat az Úrral. Gondolkozz az Úrral. Ha vetítesz valamilyen képet az elmédben, ha programozod a retikulális aktivátort, vagy mi azt lesz azt, aktiváló rendszert, ha épp programozod a tudattalanodat és a tudatalattidat, jobb, ha az Úrral teszed. Ezt érted? Két királyság van. Vagy velem vagy, vagy ellenem. Nincs mese. Vagy velem gondolkozol, vagy én előttem jársz, vagy fedhetetlen vagy, vagy bajban. Ez a felelősséged. És én nagyokat álmodok. Én tudod, mert ez a másik, ugye, hogy a keresztény elfojtja az érzelmeit, az álmait, a vágyait. Ó, rossz, rossz, rossz. Fúj, fúj, fúj. A baj csak az, hogy belül van. És nem is múlik el. Úgyhogy tagadni kezdem. Hát, Uram, dicsérjük azt, te vagy a mindenem, te vagy a mindenem. Megyek Szibériába misszionáriusnak. Ahol remélem karriert csinálok. Valamiféle olajbánya, vagy nem tudom, valami nagy dolgot, de... Közben lelket is nyerünk, tudod, és tagadom a valóságot, ami benne van. Nem, miért tagadjam? Megyek az Úrhoz, és Uram, hey, mit szólnál valami nagy bizniszhez? Hogy nézne az ki, amit csinálnak egy ilyen nagy bizniszt? Ha, az jó lenne? Tudod? Mindegy, csak nagy legyen. És az Úrral álmodom az álmaimat. És az Úrnak lesz szava hozzá, hogy mi a helyzet a bizniszen. Mert van vele helyzet, tehát van akinek Demos Shakarian, a világ legboldogabb emberei. Tessék elolvasni a könyvet. A világ egyik leggazdagabb embere. A világ legnagyobb marhatenyésztője lett. És Isten embere. Ez az elhívása. Ő építette a teljes evangéliumi üzletemberek társaságát, ami körülbelül egy akkora szolgálat, mint hogy hívják ezt a másik amerikai hatalmas milliókat evangelizáló nagyember? Billy Graham szolgálata, így van. Oké, okay. És vállalkozó, üzletember, dúsgazdag üzletember. És nem volt mindig az, tök csóron kezdték. De az Úrral álmodta az álmait. És az Úrnak volt hozzá szava, és a program jó indexel, jó, ahogyan a Kenneth tanít, az igaz, nem hazugság, úgyhogy úgy maradj meg ő benne, ahogyan ő tanított. Miért csinálnál olyan hülyeséget, hogy egy saját kis álomvilágot építenél, ami aztán ellened fordul és megöl? Mert álomvilág volt, sose volt része a valóságnak. Az az álom, amit Istennel álmodsz, az része a valóságnak. Ha más nem úgy, hogy az az álom, amire Isten nemet mondott, vagy az az álom, amit Isten a helyére tett, de az valóság. Jó ez? Nagyon fontos. Nagyon fontos. És nem kezdünk már bele az érzelmekbe, úgyhogy beszéltünk sokszor itt a tudat alattiról. Tehát, hogyha ezt itt most kinagyítanánk, akkor... Nem nagyítás, ez egy másik modell, jó? Tehát nem kapcsolódik ez. Csak üzletember találkozón néztük már, hogy ha három részre osztanánk a lelkünket, ez a felső lenne a tudat, jó? Ez az átcsatorna. Ez az a részünk, ami felett uralmunk van. Itt van az akarat, az értelem. És itt hozzuk meg a döntéseinket, itt mérlegelünk, itt döntjük el, hogy egy adott információt igaznak, hamisnak fogadunk el. Ha valami 5 percnél tovább forog a tudatunkban, akkor az bekerül a tudat alattiba. Valami ilyesmit tanít a pszichológia, nem tudom, ezt hogy mérik meg, vagy mit tudom én. De fogadjuk el. De ez igaz lehet, ugye? Tehát ezt kiszúrtuk már, hogy amikor valamint gondolkozunk, egyszer csak benn van az agyunkban, és utána már nem is tudok nem gondolni rá. Tehát már nem is gondolok rá, de egyszer csak azt veszem észre, hogy innen lentről jön vissza az, amin én gondolkoztam. Pedig most már nem gondolom. Sőt, azt veszem észre, hogy ha elég sokáig gondolkoztam rajta, akkor olyan mélyre ment, hogy itt összekeveredett a trutyival, ami van, és egy borzalomként jön vissza. Tudod, kis cicaként ment le, és oroszlánként jön vissza. Jó, tudat. Ez a tudat. Tudat alatti. És tudattalan. Jó, itt van az akarat, és az értelem. És az érzelem, a öntudat, lelkiismeret, az valahol itt lent, fogalmam sincs, hogy hol. De a lényeg, hogy ez alatt van. Azt mondják, hogy a tudat alattit, azt azért az ember még látja valamennyire. Olyan, mint amikor a vékony jégréteg van a vizen. És lenézel, és látsz elúszni ott valamit. Nem tudod kivenni pontosan mi az, de azért azt még úgy felfogod. A tudattalanról semmit nem tudunk. Az a Marianna árok. Egy végtelen feketesség, ahol... Csak az Úr tudja, hogy mi minden van. És valójában, amikor bennem egy szándék megszületik, amikor, tudod, amikor mondok, itt fönt mondok valamit az akaratommal, tudod, kimondok valamit, beszélek, hangok jönnek ki a számon. Az valójában innen lentről jött. És mondok valamit, és valójában fogalmam sincs, hogy annak mi van a gyökerében. Tudod, miért akadok ki, amikor azt mondják nekem, hogy miért akarok én karriert csinálni, miért vannak a dolgok. És itt bent van az a szerkezet, amiről beszéltünk, amit az évek során építettünk. A bejutó információ, ahogy feldolgozódott, ahogy összeállt, ahogy egy ilyen tehetetlen tömeggé vált, ami fölött már nincs uralmunk. És a helyzet az az, hogy ugye a gondolkodásunkkal és az elmélkedésünkkel egyre mélyebben írunk be információt a lelkünkbe. Ha ez az információ pozitív, akkor az új szerkezetet, ugye? Nem, pozitív nem jó. Ha isteni információ, akkor az új szerkezet, az új ember gondolkodásmódját erősíti. Ha pedig világi, vagy nem világi. Ha nem hitben, ha nem az Úrral gondolkoztam, tudod, ha csak én magamban, akkor jó esélyem van rá, hogy halott tudás lesz belőle, vagy kimondottan a régi gépet fogja erősíteni. Most, igen. Igen, na most amikor ilyen igazi fekete leves előbudjan innen, amivel nem tudok mit kezdeni, akkor, ja, és ide volt rajzolva, hogy ez milyen valójában, figyeljetek. Ez nagyon fontos, a rajzomat megismétlem. Igen, ez jön ott elő. Nagyon nehéz vele elbánni. Tehát gondolj bele, hogy évtizedek alatt kialakult itt egy önkép, egy kisebb rendőrségi komplexus. 10 évig álmodtam, hogy jön a fehér lovon a herceg, és most már nagyon nem jön. És egyszer csak jön kifelé onnan egy szörnyeteg. Ha ez megtörténik veled, akkor két dolgot javaslok. Ne számíts rá, hogy egyik pillanatról a másikra el tudod némítani. Hanem inkább döntsd el azt, hogy alázatos leszel. Azaz azt fogod mondani, hogy amit ez a szörny, amit én mondok, én gondolok, ami belőlem előbudjan, az nem igaz. Az csak egyszer nem igaz. Nem vehetem komolyan. Mindegy, hogy mennyire erős, mennyire üvölt, mennyire értelmes, mennyire olyan érvei vannak, amiknek én is igazat adok, mert már 20 éve ezeket az érveket hallom. Csak egyszerűen azt mondom, hogy nem igaz. Nem, ez nem Krisztus elméje. Ez nem az ő üzenete. Ez nem szeretet, ez nem építő, ez nem az a szelíd, csendes halk hang, ami az Úr hangja. Jó? Amit még tudni kell, hogy a hústestemből, a régi szerkezetből előtörő gondolatok nagyon jól összhangban vannak démoni kivetítésekkel. Oda-vissza működik. Tehát egy démon szívesen akarna vezetni, befolyásolni téged, és nyilván ismer, figyel évtizedek óta. Tehát létezik az ősök szelleme, ami azért hívják az ősök szellemének, mert több generáción keresztül ugyanaz a démon kísér egy családot. Tehát amikor megszülettél, ott volt a bölcsőd mellett, amikor iskolába jártál, akkor ő dugta a szádba az első cigit, ő volt ott, ismer téged. Ő volt, aki programozta a lelkedet részben. Ő volt az, aki intuitív érzésekkel, gondolatokkal, kivetítésekkel részben nevelt téged. Oké? Okay? Most ez a fickó pontosan tudja, hogy milyen trutyi jön ki belőled. Egyrészt meg ki is mondod, másrészt meg tesztel, küld kivetítéseket, figyeli, hogy reagálsz rá, amelyikre jól reagálsz, azt viszi tovább. És gyakorlatilag egy kétszeres problémával küszködsz, ugye jön elő a lelkedből egy trutyi, ami ráadásul, hogy mondják ezt, élénkítve van démoni kivetítésekkel, amik valódi érzelmekkel járnak, vibrálással, fizikailag, tudod, gyomorgörcsöt érezhetsz, bármit. A lényeg az, hogy nagyon észnél kell lenned, hogy az akaratod és az értelmed ne adja be a derekát. Az emberi felelősség az ez, hogy jót válasszak. De a rossz hír az, hogy ha nem elmélkedsz, vagy nem elmélkedtél sokat az Úrral, ha nem lakik még gazdagon az ige a szívedben, akkor valószínűleg úgy fogod érezni, amikor ezzel a belső hanggal harcolsz, mint Don Quixote, amikor neki ment a szélmalmoknak. Egy hatalmas ellenség, de csak ne feledd el, hogy egy pici igazság, egyetlen egy ige, amit hittel választasz, az le tudja söpörni ezt. Az le tudja söpörni. Az Úr nagyobb a te szívednél. Add nekem a szívedet. Ugye ezt mondja Isten. Úgyhogy ezt mondom, tehát hogy az egyik, hogy ne számíts rá, hogy egyik pillanatról a másikra elmúlik, és a másik, hogy ne akard racionalizálni, ne akard te megoldani, csak egyszerűen, amikor az őrület jön, az egy ilyen nagy piros lámpa legyen, menekülj az Úrhoz. Ennyi. Menekülj a Bibliádhoz. Menekülj a kedvenc versedhez. Menekülj a valóságba, az innen belülről előbújjanó szubjektív őrület elől. Jó? Ez öngyilkosságba kergethet embereket. Ez kétségbeesésbe kergethet embereket. Ez tönkretehet családokat, tönkretehet vállalkozásokat. Életeket törhet derékba. Megkeseríthet amúgy boldog és örömteli napokat. Ezt értitek? Tessék vállalni a felelősséget, és azt mondani, hogy nem hallgatok önmagamra. Nem hallgatok a szívemre. Ha csak nem az Úr beszél belőle. Jó? És ahogy elmélkedsz, úgy az őrületet fel fogja váltani Isten üzenete. És azt fogod észrevenni, hogy a belülről, a tudat alattidból és a tudattalanodból előbudjanó gondolatok Isten ígéretei lesznek, hit, remény és szeretet. Csak ahhoz elég mélyen és elég sokáig kell hallgatni az Úrra. Amen. Amen. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy tégy minket az ige embereivé. Olyan emberekké, akik a te törvényeden elmélkednek éjjel és nappal, akik te hozzád viszik, amit tanultak, és tőled várják, hogy azokat megvalósítsd a lelkünkben, hogy valósággá tedd, hogy megmutasd, hogy igazán mit jelent az. Csak hálásak vagyunk, és kérjük, hogy tedd, hogy ez a napi rutinunk része legyen, hogy hosszú perceket, órákat töltsünk veled, rád összpontosítva, a te ígéden, a te ígéreteiden elmélkedve. Ez az imánk Jézus Krisztus drága nevében. Amen.